Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Önök az Ígéret Földje című sorozat következő részét hallják a zsidó-keresztény hagyományról. Vendégünk dr. Schöner Alfréd főrabbi, a Zsidó Egyetem nyugalmazott rektora. Ebben a műsorban a jeruzsálemi templom lesz a fő téma. A két jeruzsálemi templom rombolásáról, de erről majd a főrabbi úr majd pontosabban fog hozzánk szólni. De talán még mielőtt a jeruzsálemi templomokról beszélnénk, engem nagyon érdekelne, hogy indult, miért volt fontos a zsidóság számára templomot építsen, illetve a Szentírásból, főleg a Leviták könyvében olvasunk arról, hogy hogy nézett ki a Szent sátor, amíg vándoroltak ugye az ígéret földje felé, a Kánoán felé, illetve számunkra ugye nem ismeretlen a Fridláda vagy a szövetség ládájának a megnevezése. Talán kezdjük ezzel, hogy miért volt fontos a zsidóság számára, hogy legyen egy hely, vagy abban az adott esetben, ugye a Fridláda esetében egy doboz, ami különös tiszteletet váltott ki a hívő emberekből. Miért volt fontos, hogy helyhez kössük Isten jelenlétét?
A Szentírás igéjét szeretném idézni héberül és magyarul. Tehát a szent nyelven és magyar fordításában a Biblia szövegét. Így hangzik. Vea szúli migdás, vösehán tibötohám. Annyit jelent magyarul. Készítsetek nekem szentét, ez a mondat első fele, és a második, vösehán tibötohám, hogy közöttük, tehát az emberek között lakossza. Így szól az örökkévaló. Ez egy, múltkor beszéltünk erről, ez egy mitzvataszé, egy tevőleges parancsolat. Vándorol a nép, az Egyiptomból megmenekülő nép az ígéret földje felé. Az ember életébe vándorlásai során, a mi életünkbe is, kellenek biztos pontok. Milyen biztos pontra gondolok? Mondjuk olyanra, hogy család, haza, otthon, folytathatnám. A biztos pontok nélkül lehet élni, nagy kérdés, hogy úgy érdemes-e. A biztos pont az nagyon fontos. Az ókorban is így volt, a Biblia korszakában is így volt. Kellettek biztos, fix pontok a vándorló nép életébe. Otthon, haza már nem volt, mert ahol születtek, Egyiptom, az rabszolgává züllesztette őket. Ahova igyekeztek az ígéret földje, az beláthatatlan messzességben volt. Hiányoztak a fix pontok. Kellett egy olyan hely, ami az egész nép számára úgymond fix pont. Egy biztos hely. És ezt héber úgy hívják Mishkan, magyarul a hajlék. A vándorlás korának mondjuk úgy a idézőjelbe tett temploma, amelynek pontos leírását a Levitikus könyve egyértelműen meghatározza. Hogy nézzen ki? Milyen szertartási tárgyak legyenek benne, tehát benne a menóra, a mécses, benne a szövetség ládája, és a szolgálattévő emberek, akik az egészet irányították. Ezek voltak a kohaniták, a papi családtagjai, a korabeli papi családok. Ez volt az első fix pont a közösség életébe, ez a hely. Tehát az a mondat, amit az előbb citáltam, készítsetek nekem szentét, ez volt a Mishkan, a gyülekezés sátra, És hogyha ez megvan, akkor úgy szól az Úr, Vösehán Tibetohám, akkor könnyebben közöttetek, az emberek között fogok élni. Isten nem egy zárt térhez kötött. Isten mindent ott van. De kellenek fix pontok, ilyenek a mai korban is a templomok. Habár tudjuk, hívő emberek, hisszük, érezzük, hogy Isten mindent jelen van. De mindannyiunknak vannak templomaink, szent helyeink. Ahova bemegyünk, keressük az áhítatot, és ha szerencsések vagyunk, és ha minden jó siker, akkor megtaláljuk. Tudunk beszélni a transzcendenssel, az Úristennel, és tudunk beszélni a saját lelkiismeretünkkel, a saját gondolatainkat megoszthatjuk önmagunkkal, adott esetben másokkal, attól függ, hogy melyik oldalán állunk a szószéknek. Visszatérve az eredeti kérdéshez, a Miskán az volt az első fix pont a vándorlás során, amelyet egyik helyről a másikra vittek.
Az nem volt azért egyszerű, egy szent sátor azért, nem tudom, milyen méretes volt, de súlya biztos volt.
A szent sátor pontos leírása megtalálható Levitikus könyvében. Egyébként egyetemi oktató vagy vezetői korszakomban volt egy kollégám, egy mérnök kollégám, aki pontos, modern, statikai eszközökkel megírta, hogyan nézett ki a modern számítástechnika igénybevételével az egykori sátor. Megjegyezni kívánom, Kiskunhalason 1856-57 környékén élt egy tanító ember, úgy hívták őt, hogy Grossmoor. Vizualitásban élő ember volt, és a gyerekeknek mindig tanította a sivatagi sátort. A szentírás leírás alapján a gyerekek nem értették. És akkor ez a tanító úr a korabeli feljegyzések alapján egy helybeli asztalos mesterrel megcsináltatta a sivatagi sátor kicsintett mását. És azt megmutatta a gyerekeknek, és akkor már értették, hogy hol állt a menóra, hol volt az oltár, hol volt a frigyláda. Olyan nagy sikere volt ennek a bemutató darabnak, hogy két korabeli világkiállításon, az első talán Bécsbe volt, de ebben nem vagyok biztos, a másikra jól emlékszem a névre, Londonba, mind a két helyen aranyérmet nyert. Egy kiskunhalasi tanító. Ezzel a vizualitás centrikus tanítási eszközzel, ez segítette a hallgatóknak, a tanulóknak jobban megértsék a biblikus textust. Visszatérve a kis kitérő után a kérdése. Tehát az első biztos pont az volt a szentély, a templom, a Miskán, a vándorlás korának sivatagi lakhelye, a másik, amiről a múlt adásban beszéltünk, az a 10 parancsolat. Azaz a spiritualitás, a szellemiség, ami aztán már a közösség mindennapi életének része lett. Szerint a vándorlás korának ez a két attribútuma alapvetően fontos volt, az egyik egy épület, adott esetben mozgatható épület, amelyben a szertartásokat végezték, ahol áldozatokat mutattak be, ahol imádság fogalmazódott meg, és a másik a mindennapi életet meghatározó törvényrendszer, ha úgy tetszik, a 10 parancsolat.
A Szent Sátorban ugye fontos helye volt a szövetség ládájának, vagy a fridládának. Tudni, ugye van pontos leírás a Szentírásban ennek is, hogy hogy nézett ki ez a láda, vagy illetve miből állt, mi volt benne, mit tartalmazott?
Héber úgy hívják ezt, hogy Aron, a szövetség ládája. Ez egy hordozható szertartási eszköz volt, amelynek a tetején a Szentírás leírása szerint arccal egymás felé néző kerubok szerepeltek, amelyeknek a pontos rendeltetését a mai kor embere már nem ismeri. De kétség kívül, hogy ez a szent láda foglalta magába a két kőtáblát, amely, mint mondom, nem csak a szelleméletnek, hanem a mindennapi életnek bázisául, alapjául szolgált.
Ez a láda szintén nem eltűnt, nem található most sehol, ugye?
Nem tudjuk a sorsát sem a Fritz szekrény összes, vagy a, mondjuk a Fritz sátor összességének, sem részleteinek. Különböző legendák vannak. Mi lett a menórával, mi lett a ládával, mindenki keresi a legmodernebb eszközökkel, időnként kvázi vitatott eszközökkel, a filmgyártás bevonásával keresik, hogy mi lett az eltűnt Fritz ládával, és annak voltak-e fosztogatói.
Rabbi úr, akkor beszélünk most a jeruzsálemi templomról, vagy templomokról, ugye. Még Dávid király szerette volna ugye felépíteni a jeruzsálemi templomot, de mivel hát ugye azért hibát bűnt követett el, úgy érezte, hogy nem méltó arra, és akkor a fia Salamon fogott neki. De úgy tudom, már Dávid már megtette a szükséges előkészületeket.
Ez így igaz. Dávid a mai napig a zsidó történelem kedvesebb és leginkább szeretett szereplői közé tartozik.
A szimpatikus valahol.
Nagyon szimpatikus. Egyszerűen mondjuk úgy, hogy ember volt. jó tulajdonságokkal és kevésbé jó tulajdonságokkal, pozitív és urombottsá negatív tulajdonságokkal. Egy nagyszerű király, nem csak a kólia történet miatt, hanem nekem, mint pedagógus, oktató embernek, talán leginkább a zsoltárok azok, amelyek olyan közel állnak, az a költő ember volt, gyönyörűek a zsoltárok, a zsoltárnak a mondatai, a szavai, a gondolatai, a benne lévő érzelme. Szóval Dávid egy nagyszerű. Van egy mai héber nyelven is megfogalmazott mondatom, hogy úgy hangzik, Dávid Melech Izrael Chayve Kájám. Dávid király a mai napig él. Persze ezt a szó nem szoros, hanem átvitt értelemben, tehát az, amit a Dávid képviselt eszmeiséget, az nem halt ki. Az a mindennapok embere volt, jó és kevésbé jó tulajdonsága. Igen, akart templomot építeni Jeruzsálembe. Ugye Jeruzsálemet tette meg az ország főváros. Ez kb. Ante 1000-be volt. Tehát a polgári időszámítás szerint mondjuk 3000 évvel ezelőtt. Durván.
Ami a templomnak a fölépítése helyét érinti, meg volt ez pontosan határozva?
Igen, itt ez a Mória hegye, ez a Mória hegye, ugye ma a templomhegynek hívják a mai topográfiában. A Mória hegye az a zsidó hagyomány szerint az a hegy, ahol Jákob annak idején a harmadik ősap, amikor vándorolt, akkor megjelent egy álmába egy létre, és rajta angyalok fel és le mászkáltak. A hagyomány szerint az a hely az, ahol később felépült a templom.
És Ábrahám is ott akarta feláldozni, ugye fiát.
Van. A másik hagyomány az, hogy Ábrahám és Izsák megkötözésének jelenete ahhoz a helyhez kötődik, így aztán ez egy olyan hely, amely úgy a zsidóság, mint a kereszténység számára az előbb elmondott teológiai, vagy történelmi, vagy történelmi teológiai okok miatt különösen fontos. Tehát kb. Ez ante 1000-be, a polgári időszámítás előtti 1000-be, durván. A fia, akit hát nagy revelációval, eleganciával, óvatossággal nevet, Salamon, az ő nevéhez, ugye úgy ajánl a Szentírásban, hogy a kezéhez nem tapadt vér, soha nem forgatott kardot. Ez igaz uralkodásának az első évtizedeire.
A neve összefügg a békével, vagy Salom? Vagy?
Hát a nevében a Slomo, ugye héberül Salomon, héberül Slomo, abban szóval három mással hangzó, Sin Lamed Mem, az lehet, jelenthet békét, és nem utolsó sorban, mint a Jeruzsálem szóba, ez a SLM három betel, ez az a teljességet jelent, a maga az ügy teljességét. Szóval Salomon építi fel a templomot, pontosan leírja a Szentírás, hogy milyen anyagból készült, hogy milyen különleges tárgyakot hoztak a világ minden tájáról, és azt írja egy helyütt a Talmud, magyarul idézem, aki nem látta a salamoni templomot, tehát a Salamon által épített templomot, az nem tudja, hogy mi a szépség a világon.
Még úgy tudom, a világ eredeti világ hét csodái közé tartozott a Salamoni
templom. Erről én nem tudom, hogy beletartozott-e, de amit a Talmud mondott, vagy mond is, amit idéztem, hogyha valaki nem látta a Jeruzsálemi templom szépségét, az nem tudja, mi az a szépség. Ez egy kicsit talán közel áll hozzá. A Jeruzsálemi templom 586-ig állt. Polgári időszámítás előtt 580. Minden korszaknak vannak hatalmas birodalmai. Judea, vagy a korabeli Izrael, nevezzük így, hát nem messze nem volt nagy birodalom, pici kis földközi tengeri ország volt, amely világvallást adott, és belőle megszületett a kereszténység, a legnagyobb világvallás a világ. De a jeruzsálemi templom és a salomoni egyéniség, amelyek úgymond nem voltak elválaszthatóak egymástól, az kétségkívül egy olyan hely volt, amely szellemi centrumává lett a korabeli Izraelnek, és a későbbi korokban a diasporának. Uralkodókról és uralkodásról nem beszéltem. Jelesül, hogy minden kornak vannak hatalmas impériumai. A korszak ilyen hatalmas impériuma volt Babilon, Babel héberű. És volt egy nagyra törő uralkodója, héberű úgy hívják, hogy Nebukadnezár. Nebukadnezár, és ezt részletesen előírja a hagyományos irodalom, ugye tervébe vette, hogy elfoglalja, majd konkrétan el is pusztította az ókori jeruzsálemi templomot, ez 586-ban. Akkor számüzetésbe kerül a nép, és...
Ez úgynevezett babiloni fogság.
Ez ugye? A babiloni fogság, ami kb. 70 évig tartott, 70 évvel később visszaengedte a nép maradékát. Egy része ott maradt Babelben, Babilóniában.
Betegség miatt, vagy nem akartak visszajönni?
Hát, gondolom már új öregek generáció, voltak, öregek meg voltak, meg ott születtek. Hát
majd nem akartak.
Integrálódtak, gondolom, mai szóval ezt mondanánk, a ottani korabeli asszimilálódtak akkori társadalomban, nem tudjuk mi lettek. Akik visszatértek, azok ugye két nevet ismerünk jól. Ezra és Nehemia. Nehemia, vagy Nehemiás, az a stratéga. A hadvezér. Esdrás, vagy Ezra, ő a szellemember. És amikor visszatér a maradék kis nép a babilónia, a bábeli fogságból, akkor a Szentírás szava szerint Ezra feláll egy dobogóra, és újból felolvassa a Tórát. Elmondja, hogy szellem nélkül, szellemiség nélkül nem lehet élni. És ha akarjátok, hogy újból ezen a helyen legyen állam, legyen vallási élet, mondanók, hogy legyen hitélet, legyen élet, akkor a Tóra szövegét meg kell hallgatni, és azt szerint kell élni. Meg is történik, hatalmas párt, konfliktusok, viszályok, egyebek mellett felépül a második jeruzsálemi templom, amely szépségében és nagyságában gyanítom, és történelmi források ezt alátámasztják, messze nem volt hasonlítható az elsőhöz. Amikor pár évszázal később az ön által is jól ismert Heródes kerül az uralomra, akkor sok minden szörnyűség mellett, amit ő tett, nagyon sok erőt és energiát fordított építkezésre. Jeruzsálem építésére, ezen belül a jeruzsálemi templom építésére is. Így a második jeruzsálemi templom, amely aztán időszámítás szerint 70-ben pusztul el, tehát az egyik időszámítás előtt 586-ban a második templom.
Több mikor másodikot azt 515 körül kezdték építeni? Mikor visszajöttek a fogságból azonnal?
Körülbelül durván 70 évvel később. Mármint 586 a fogság ideje, durván mondjuk 70 év. Abból le kell vonni 70. Durván. És áll 5-600 évig, 550 év. Akkor egy újabb impérium van, az Róma. Minden idők legnagyobb politikai, stratégiai és ideológiai hatalma. A kor őrült császára Néró, hadvezérével Vespasianussal elindítja az agressziót a korabeli Judea ellen, majd amikor Néró meghal, és a hadvezér Vespasianus lesz a császár, a számára legmegbízhatóbb embert, a saját gyermekét, Tituszt nevezi ki a római seregek főparancsnokává, és Rómát, és Róma Titusszal foglaltatja el Judeát, és benne Jeruzsálemet, és égeti el, vagy égeti fel a második jeruzsálemi templomot, és ezzel gyakorlatilag az ókori zsidó állam, mint olyan, megszűnik létezni. Ez volt a ma ismert szóval azt kell, hogy mondjam, az első holokauszt. Akkor vége lett a zsidóság. A korszaknak van egy híres tudósa, élt egy híres tudósa. Úgy hívták őt, hogy Johanan ben Zakkai. Johanan volt a személy neve, az édesapjái Zakkai. Így lett a neve Johanan ben Zakkai. Johanan Zakkai fia. A hagyomány szerint egy koporsóba kicsempésztette önmagát az égő Jeruzsálemből, és valami különleges szerencse vagy véletlen folytán kapott egy audienciát a császártól. És zokogott, és azt mondta a császárnak, uram, elégett a városunk, Jeruzsálem. Elpusztult a szentélyünk, a templomunk. Mint tanítónak, oktatónak, rabbinak van egy kérése. És a kérés így hangzott. Add nekünk Javne városát. Ez egy pici kis tengerparti város. A kérdés azt mondta, miért? És a válasz úgy hangzott két szóba, Lilmod ulelamed, hogy tanulhassunk és taníthassunk. És Johanan megkapta ezt. És Javnében újra építette Izrael eszményét, amely már nem helyhez kötődött, hanem helytől függetlenül. Bárhova ment a zsidó ember, mindenütt ez volt az első feladat, Lilmod ulelamed, tanuljon és tanítson. Így születtek meg a sivatagi sátor, szent sátor, az első jeruzsálemi templom és a második Jeruzsálem templom szellemi és fizikai utódai a zsinagógák. Ez a logikája. Még egyszer mondom, a sivatagi miskán, az ottani hely,
a sátor,
a sátor, ahol áldozatot mutattak be, az első jeruzsálemi templom, a Mikdás, ahol szintén áldozatokat mutattak be, a második jeruzsálemi templom, ami 70-ben pusztult, ahol szintén áldozatokat mutattak be, majd ezután, ezeknek megszűnése és pusztulása után a világ különböző tájára szétszóródott zsidók, ahol megtelepedtek, az egyik első feladatuk az volt, hogy zsinagógát, templomot építsenek, de már nem áldozatot mutattak be, hanem szavuk és szívük áldozatát, azaz az imádságot. Ilyen összefüggésben van a vándorlások korának sátra és a modernkori zsinagógák fogalma között.
Még nagyon sok kérdésem volna, de nagyon most már vészesen fogy az időnk. Egyrészt biztos érdekes volna arról beszélni, hogy hogy nézett ki ez a jeruzsálemi templom, gondolom méretekben is hatalmas lehetett, de talán még izgalmasabb kérdés az, hogy miért nem lehet ezt a templomot újjáépíteni? Vagy ugye hát nem biztos, hogy ez anyagi gondok elsősorban, mert biztos, hogy emberek azért megtalálnák azon anyagi forrásokat ahhoz, hogy egy hasonló templomot föl tudjanak.
Jeruzsálem, a második jeruzsálemi templom pusztulásával a zsidóság szétszóratásba került. Az otthona már nem Judea volt, és nem Jeruzsálem, hanem Európa, Afrika és Ázsia számos országa és városa. 2000 éven keresztül minden napi imádságunkban háromszor mondtunk imát, Yerushalayim Ircha Berachamim Tashuv, mindenható Istenünk, Jeruzsálemet állíts vissza eredeti fényébe. De a rabinikus tanítások szerint ez nem lehetséges, mert ami egyszer elpusztult, és az ember elpusztította, az csak az isteni akarat tudja újjáépíteni. Azaz, a hitünk szerinti messiás eljövetelével. Amíg a zsidó vallás szerinti messiás kép nem realizálódik, nem jön el a messiás, addig vallásos ember lelkében nem fogalmazódott meg, és nem fogalmazódhat meg az a gondolat, hogy újraépíteni a jeruzsálemi templomot. Építjük újjá a saját közösségi életünket, a vallási életünket, és próbáljuk magunkat felkészíteni arra, hogyha majd eljön a messiás, akkor újból felépül a Jeruzsálem szenti. Jeruzsálem megvan? Hát persze, hogy megvan. Gyönyörű, szép város. De a szellemi Jeruzsálem az a messiás eljövetelének a függvénye, tanítja a zsidó hagyomány.
Köszönöm szépen. Gondolom, itt tudjuk most befejezni, hiszen a műsoridőnk végére értünk. Megköszönöm most is dr. Schöner Alfred főrabbi úrnak, a Zsidó Egyetem nyugalmazott rektorának, hogy eljött ide a Gogol utcai stúdióba, és sokat tanulhattunk, hiszen vannak dolgok, amit talán ismerünk, illetve azért összefüggések is az nagyon fontosak volt, hogy ezeket mélyebben meg tudjuk érteni. Jó Isten áldja meg. Köszönjük szépen.
Köszönöm a megtisztelő meghívás, örömmel jöttem.
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Schöner Alfred főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.